Üdv! Ez itt a Gründ, a Business Flow 8 üzleti podcastja, ahol arról beszélgetünk, hogy vállalkozóként hogyan juthatunk el az ügyfél hiánytól, az ügyfél bőségig, magyarán hogyan gründolhatunk magunknak ügyfeleket. Én Szalai Ádám vagyok, kommunikációs szakértő, beszélgető társam Varga István, a Business Flow 8 alapítója, és ma két vendégünk is lesz, Galambos Lilla és Mészáros Máté, egyikük az OVB területi vezetője, másikuk az OVB területi igazgatója. Speciális helyzetben vannak, mert ők nem csak értékesítenek vállalkozóként, hanem toboroznak is. Így aztán beszélgetünk velük vállalkozói mindsetről és személyes márkáról is. Mi kell ahhoz, hogy az ügyfelek, a munkatársak csatlakozni akarjanak hozzánk. Kezdünk!
Lilla és Máté, szeretettel üdvözöllek titeket itt a Gründ nevezett podcast sorozatban. Az a helyzet, hogy azért hívtalak meg titeket, mert nagyon imponáló az, amit egyébként kívülről lehet látni titeket a közösségi média felületeken. Fiatalok vagytok, szépek vagytok, vonzóak vagytok, sikeresek vagytok, és engem nagyon érdekel, hogy mi van a háttérben, és mi az az a mindset, vállalkozói gondolkodás, mód, hozzáállás, amiért ti csináljátok ezt az egészet. Arról majd nyilván bele fogunk menni, hogy mi is, mit is csináltok igazából, de én a miértekre vagyok nagyon, nagyon kíváncsi.
Hát köszönjük szépen a meghívást, és itt lehetünk. Tehát alapvetően egy a fő motivációban hatékonyság, ez az időnek a megsporolása van, mert tudom azt, hogy amikor akár elkezdtem vállalkozóként dolgozni, vagy akár ilyen munkaerőpiacra bekerültem, alapvetően fiatalon nőként, akkor nem feltétlen hittem el azt magamról, hogy mondjuk rövid idő alatt, de sok pénzt meg tudjak keresni, és mondjuk ténylegesen egy jól kereső és egy jól felépített presztízszakmához tudjak mondjuk elhelyezkedni. És ez, amit egy picit átforgattam, ugyanis nagyon sok célom volt, már 16-7-8 évesen is, és tudtam azt, hogy nincsen rá a fejemben az volt, hogy nincsen rá annyi időm, ami idő az, amikor ezt meg tudtam volna valósítani, és egy ilyen sprintfutásként fogtam fel az egészet, nem pedig egy maratonfutásként, és pont ezért állítottam be a vállalkozásomnak a központjába a minél gyorsabb munkavégzés, a minél gyorsabb ügyfélkörnek a kialakítását. Ugyanis nyilván, hogyha én mondjuk ezt megcsinálom 2-3 év alatt, akkor utána akár lehet több 10-20 év szabadságom is, mintsem, hogyha mondjuk alkalmazottként elmegyek, ott is valamilyen szinten az én a munkában felelősséget vállalok, de ott van mögöttem egy biztos háttér, egy főnök, egy cég, bármiben a cége, akkor is meg fogom kapni a fizetésemet. Itt viszont vállalkozóként és sokkal nagyobb szívást vállalunk be az elején, amit a legtöbb nő és a legtöbb férfi sem vállal be. És fontos volt számomra az is, hogy ne egy 168 órán dolgozó vállalkozó legyek, mert rengeteg vállalkozót látunk, aki itt van 10-20 éve vállalkozást épít, de valójában egy jól kereső alkalmazott és ilyen mókus kerekéből nem tud kiszakadni, mert nincs mögötte ilyen háttértámogatás, egy olyan back office, egy olyan management rész, ami az ő szabadságát sokkal előrébb tudja mondjuk hozni.
Akkor jól értem-e, vagy jól érzem-e, hogy neked a sikered mögött egy borzasztóan struktúrált gondolkodás van. Célokat tűzök ki,
abszolút,
időt akarok felszabadítani, és megkeresem az oda vezető utat, és ez a mindset lényege.
Igen.
Köszönöm.
Egyébként én azt figyeltem meg, hogy aki vállalkozóvá válik, és mondjuk céltudatos, mindig a szabadság jelenik meg az egyik fő fókuszban, vagy az egyik fő célkitűzés, mondom, a másik az nyilván az egyszer legyen pénzem és időm, a médiális szabadság.
Igen, én is üdvözlök mindenkit, illetve köszönöm szépen én is a meghívást. Ugye Réla rengeteg mindent elmondott már korábban, így a tök jó, hogy megismételted újra a kérdést, mert hirtelen már arra sem emlékeztem. Alapvetően ugye nekem, amikor az egész vállalkozós díj az életembe becsöppent, egyetemista voltam, közlekedésmérnöki karra jártam, bulisztam, 20 éves voltam, éltem az életet, és nem igazán azon gondolkodtam, ebben nagyon-nagyon különbözünk a Lillával. Én inkább a tervezősebb, ő pedig inkább az álmodósabb, hogy mondjam, szerepet tölti be, vagy töltjük be egymás életében. És nekem így ilyen nagyon-nagyon nagy jövőképen vízióm nem volt, viszont azt tudtam, hogy dolgoztam rengeteg fajta munkában, mert mindig is zavart az, hogy otthonról kellett pénzt kérnem, más eszközöm nagyon nem volt, minden zavart, ezért megpróbáltam valamilyen munkát keresni. Autószerelő műhelyben, ablakos cégnél, tetőfedő, mindegyik munka tök jó volt, amit megtanulom, hogy ez, amit biztosan nem akarok csinálni. Nem azért, mert büdös a munka, hanem azért, mert végig gondoltam, hogy elképzelhető, hogy lehet ez másképp is.
Én így lettem autószerelő, meg gépészmérnök.
Én meg egy nyáron cseréltem fékbetétet, olajat, tök jó, megcsináltam. jó. Megcsináltam, de hogy igazából nem ez volt, ami motivált, hanem mindig is éreztem azt, hogy többre vagyok hivatott, többre vágyok, de nem találtam rá eszközt. Egy olyan utat, amin keresztül mondjuk én ki tudom bontakoztatni a bennem rejlő vezetőt, mert ha visszagondolok, már oviba is, amikor ilyen homokcsatákat vívott a két csoport egymás ellen, akkor az egyik csoportnak én voltam a vezetője. Tehát nekem mindig is ez volt a gondolatmenetem, hogy én embereket szeretnék A pontból elvezetni B pontba azért, hogy többet legyünk, többet létre tudjunk hozni, vissza tudjunk adni, több mindent el tudjunk érni. És az elején, amikor én elkezdtem ezzel az egésszel vállalkozást foglalkozni, akkor mondták, hogy csináljuk egy egyéni vállalkozást, és akkor tudok majd dolgozni. Hát mondtam, hogy jó, azt se tudtam, hogy ez mi, kaptam egy adószámot, és igazából ennyi volt az, hogy én vállalkozó lettem. Lett egy könyvelő, mondta, hogy nekem mindent hogy kell csinálni, kiderült, hogy utólag az 3-4-szer többbe került, mint hogyha máshogy csináltam volna, de hát nyilván ugye ez is tanuló pénz volt. Mindenképpen meg kell fizetni az árát magának a leckének, csak az egyiket mondjuk diplomának hívják, 3-5 millió forintnak, vállalkozóként ugyanúgy ki kell ezt fizetni, csak lehet, hogy egy drágább könyvelés, egy picit több adó, egy rosszul sikerült üzleti döntés, ezek maga a tudásnak és a diplomának az árai. És igazából az idő előre haladtával, nyilván az elején 20 évesen mi volt a motivációm, pénzt akarok keresni, de aztán rájöttem, és ez nekem megváltozott, néhány évvel elteltél, vagy engem szintén, amit a Lilla is előbb említett, a szabadság motivál. Az, hogy ne legyek se időben, se pénzben korlátozva, és ez lehet, hogy valakinek 500 000 forint adja meg, lehet, hogy valakinek 5 millió, valakinek 15 millió, 20 millió, 50 millió sem, nyilván kinek mi az, amire vágyik, milyen életet szeretne élni. De engem ami motivált, hogy ezt minél hamarabb magamnak ki tudjam alakítani, és manapság pedig már az, hogy ezt minél több ember számára meg tudjam mutatni, hogy van rá út, van rá módszer, az, hogy ő most ezzel fog élni vagy nem, tehát gyakorlatilag fiatal vállalkozókat, fiatal vagy idősebb alkalmazottakat vagy vállalkozókat képezni, nevelni, ez az, ami nekem jelenleg már a motiváció.
Ez izgalmas, amit mondasz, mert ugye én ott akadtam meg, hogy mondtad, hogy a tiéd a tervező szerep, Lilája meg az álmodó szerep, és csak az jutott eszembe, hogy milyen fontos, hogy ebben ki tudjátok egészíteni egymást. Azt szokták mondani, hogy vállalkozóként minimum három kalapot kell viselned. Az első az a vizionáriusnak a kalapja, aki a jövőképet álmodja, a másik az a tervező, az a mérnök kalap, aki a folyamatokat legyártja hozzá, és akkor még mindig kell önmagadat menedzselni, mert kell egy menedzser is, aki mind a ketten vagytok ilyen önmenedzserek is, tehát hogy nagyon fegyelmezetten teszitek a dolgotokat?
Én erre határozottan igen.
Igen, hogyha a folyamatok megszervezése mondjuk a kérdés, akkor szerintem van egyértelműen a Máté az, ami, az aki mondjuk sokkal jobb benne. Én viszont, ha valamit a fejembe veszek, akkor azt végig is csinálom. Tehát addig, amíg kitusztam mondjuk egy munkát, amit meg kell csinálnom, addig nem állok fel, amíg mondjuk az nincsen 110%-osan elvégezve. Tehát végigviszem, de maga az aprólékos kidolgozás része, abban a Máté egyébként sokkal jobb.
De te meg az álmodásra segíted őt?
Igen.
Amikor összejöttünk, most már egy 7 éve, akkor azért nekem mások voltak a fejemben, meg Lillának. Tehát ő neki 18 éves vác, de még korábban már az volt, hogy ő neki repülő, hercegnő, stb. Én meg, ha majd lesz valamilyen életem, de menjünk, csináljuk, dolgozzunk. Így van, így van. És ott a tettek mezőjére lépjek.
Így is fogalmazhatom én.
De ugye nyilván én is rengeteget tanultam tőle ebbe a tekintetbe, hogy nagyban gondolkodni, kicsit a gondolkodni ugyanannyiba körül, mint nagyba. Akkor már gondolkodjunk nagyba, mert ugyanaz a egy gondolat szükséges mind a kettőhöz.
Én meg remélem csomót tudtam neki tanítani a rendszerezésben, meg a menedzser gondolkozásmódban.
Bennem az a kérdés ötlött fel, hogy amikor mindketten külön-külön idősában, de vállalkozókkal váltatok, akkor nyilván az ember ilyenkor két dologgal szembesül. Az egyik az, hogy minden rajta múlik, ami bizonyos szempontból pozitív, a másik az, hogy minden rajta múlik, ami bizonyos szempontból negatív. És ez bennetek hogy csapódott le? Tehát ez a kinél mi jött negatív és pozitív oldalról szemben, és hogy hívtátok meg ezt a csatát belül, hogy végül is ez a pozitív oldal nyert, mert ugye a siker az, hogy meghozod azt az áldozatot, megfizeted a tanuló pénzt, stb. Szóval mi volt az a belső indítatás, ami a pozitív irányba vitt el, és akkor nem azt mondták, hogy én akkor ezt még befejeztem, hogy tavaly vagyok, és akkor elmegyek, akkor keresek valami jó fizető állást.
Ez egyébként egy érdekes kérdés, mert amikor elkezdtem vállalkozni, most már lassan 6 évvel ezelőtt, akkor az első hónapomban azt mondtam, hogy oké, bármit, csak ezt ne kelljen végigcsinálnom, amiben mondjuk elkezdtem. Aztán úgy voltam vele, alapvetően ügyvéd akartam volna lenni, csak utána átértékeltem, hogy oké, mondjuk lennék 40-50 éves, mire mondjuk valami nagyot fel tudok építeni, és számomra az már túl késő volt a céljaimhoz mérni és a céljaimhoz képest. És akkor úgy voltam vele, hogy ha végül is más opcióm nincsen, abban jó vagyok, hogyha valamit elhatározok, akkor azt végig is csinálom, és határozottan beleállok, és vállalom a felelősséget a döntésem után. Ezért úgy voltam vele, hogy adok magamnak fél évet, és a 120%-on fogom végignyomni, aztán meglátjuk, hogy mi sül ki belőle. És utána egy fél év elteltével már nem is tudtam volna elképzelni teljesen más szakmát, akár hogy elmenjek alkalmazottnak, elmenjek iskolába, vagy semmi más sem tudtam elképzelni, semmi más nem volt a fejemben, csak meg volt ez a vízió, amit végig akartam vinni utána már, minél rövidebb idő alatt és minél gyorsabban, hogy utána tényleg ki tudjam bontakoztatni azt, ami mondjuk bennem van, és ezeket mondjuk át tudjam adni másoknak is.
Szóval akkor először lenyelted a békát, és utána jött a siker. Ez az azt jelenti, hogy először nem feltétlenül kedvelted azt, amit csinálni kell, csak ha már elhatároztam, hogy akkor ezen a pályán indulok el, akkor nézzük meg, hogy mit hoz.
Igen, meg ezt mindig úgy szoktam használni, hogy ez olyan, mint amikor a búzatáblán van egy madárijesztő. Ugye alapvetően, hogyha a madarak tudnák, hogy a madárijesztő alatt van az élelem, akkor megtenné a lépést, hogy oda megy és nem hal éhen. Viszont alapvetően nem így van beállítva maga az emberi drive, meg a mindset, hanem mindig a könnyebb ellenállás után fog menni. És úgy vagyok vele, hogyha a 49-51%-os törvényt használom, hogyha én az 51%-et belerakom, és a többlet energia, hiszem azt, hogy az mindig célba ér, és mindig győzni fog, hogyha valaki többet tesz bele akár 1%-kal, és leküzdöm a félelmeimet, akkor utána bármit el lehet érni. Úgyhogy igen.
Neked, Máté, voltak hullámvölgyek is, vagy neked is így csak hullámhegyek voltak?
Persze. Hát ugye nálunk van ugye egy meghatározott ütem, ami szerint tudok előrelépni karrierben, és hát azért szerintem így a cégnél egy eléggé nagy rekordot tartok abban, hogy mennyi nem sikerült után, mint a sikerült. Rengetegszer fordult meg a fejemben, hogy én ezt nem akarom, én ezt nem fogom. Csak aztán mindig előjött a kérdés, hogy jó, de akkor egyébként mi mást csinálni. Nem azért, mert nem lennék képes más megtanulni, hanem ami máson keresztül nem igazán láttam olyan dolgot, ami máson keresztül ennyire relatív egyszerűen, mert hogy csak emberekkel kell beszélgetni, de nem könnyűen, mert csak emberekkel kell beszélgetni, el tudom érni azokat a célokat, amiket én kitűztem magamnak, ami nekem nagyon sokszor egy motiváció volt, az a közösség, az, hogy láttam másokat hasonló cipőben, vagy hogy elmondta, hogy ő is volt már olyan cipőben, de ő így jött ki belőle, az, hogy másoktól tudtam tapasztalatot szerezni, információhoz jutni, együtt voltunk, illetve hogy nekem voltak munkatársaim, akikért, mint a Lilla is említett, felelősségvállalás, én úgy éreztem, hogy én cserben hagynám, hogyha én hátrébb lépek, és innentől kezdve, ha csak egy ember is volt, aki számított rám, akkor én mindig mentem előre, neki nem mutatva, hogy én most éppen belül magammal viaskodok, vagy küzdök-e, mert neki megígértem. Amikor felvételi beszélgetés volt, amikor az első ügyfél találkozó volt, bármi volt, akkor én azt mutattam neki, hogy ez jól lesz, és hogyha én visszalépek, akkor igazából saját magamat hazudtalom meg. és nekem ez nem fér bele az értékletlenbe. Tehát, ha kimondok valamit, akkor az úgy fog történni, és hatodik, ha szakad, ha negatívan jövök ki belőle, de akkor is végigcsinálom.
Hogyha most így kitörölnénk azt a tevékenységet, amivel most foglalkoztuk, és azt mondjuk, hogy holnaptól ez nincs. És mondjuk van ez a villatottak
egyébként,
és úgy, hogy elfelejted azt, hogy ilyen volt, és szök, hogy újra a vállalkozó is tart az állsz, megvan az adószámod. Ez a teljesen mindegy, mihez kezdenél, szerinted a mai eszeddel, a mai agyaddal, a mai hozzáállásoddal sikeres lennél-e? És ugye erre van egy rövid válasz, hogy igen vagy nem, de én alapvetően a miértre vagyok kíváncsi, hogy miért mondod erre azt, amit mondasz. Szóval mi a válasz?
Egyébként sokat is szoktam ezen gondolkozni, hogyha mondjuk a Mátét nem ismerem meg 7 évvel ezelőtt, akkor valóban milyen pályán indultam volna. És tényleg, hogy mit csináltam volna, hogyha mondjuk ez az egész nem lenne most. De szerintem alapvetően ahhoz, hogy valaki vállalkozó tudjon lenni, bizonyos soft skill-ek kellenek, amik vagy megvannak, vagy nincsenek. Alapvetően mindenki tud vállalkozni, én úgy gondolom, csak hogyha ezeket mondjuk felfejleszti magában, akár az érzékenység, a rugalmasság, az időmenedzsment, az önmenedzsment, illetve a teherbíró képesség. És mivel az elmúlt években a teherbíró képességemet nagyon felfejlesztettem, mert nyilván voltak akadályok, amiket meg kellett tanulnom kezelni és megfelelő döntéseket hozni, és igazából nulla munkatapasztalatom volt előtte, így valószínűleg a vállalkozói alapulásom sem volt meg ahhoz, hogy mondjuk céget tudjak építeni. Úgyhogy ezeket én úgy gondolom, hogy amikor én elkezdtem vállalkozni, akkor abszolút valamilyen jó drive, valami jó alapanyag volt bennem a múltból fakadóan, amiben egy ösztönszerű cselekmény sor miatt tudtam mondjuk azt elérni, nyilván a Máté támogatásával. Igen, a Máté támogatásával, amit mondjuk az első 1-2-3 évben elértem.
Jó sikerült a mentorálás.
Igen.
Utána nyilván... Tudnai mesterét.
Ott még nem biztos, hogy tartunk, de a későbbiekben. De igen, és nyilván utána egy 1-2-3 év elteltével meg kellett vizsgálni, hogy milyen elakadási pontjaim vannak, mert abban fognak nyilván jönni a fejlődési pontok is, amiket szerintem akár tréningekkel, kócssal, fejlesztéssel abszolút meg lehet lépni. Úgyhogy a kérdésedre a válasz igen, mert az alapvető tulajdonságok azokat már kialakítottam.
Mondtál egyet ezt a teherbíró képességet, valahogy azt levélni az ember, talán vállalkozóként, hogy idővel majd könnyebb lesz, de akkor mindig ugyan olyan nehéz, csak jobban tűröd?
Nem, mivel ugye az ember hozzászokik, ezért már könnyebben veszi az akadályokat is. Nem azt mondom, hogy nehéz, hanem sokkal rövidebb idő alatt kell, sokkal több teherrel szembesülni, és sokkal több megoldásra váró feladatot, vagy problémát megoldani, amit mondjuk egy hétköznapi életben nem biztos, hogy meg kell neked oldanod, és nem is úgy szemtől szembe kell vele nézned. Mert ugye ez egy idő elteltével már nyilván fellazul, ahogy rutinszerűvé válik minden, de az első 1-2-3-4 év azt szerintem a legnehezebb menni vállalkozás
életében. Szintén kategorikusan kitam jelenteni, hogy igen, méghozzá azért, mert nekem van egy gondolatmenet, először meg kell a fegyelem, de aztán megélesen a szabadság. És tekintettel arra, hogy a fegyelmezettségem az nekem is megvan, tehát beleállok egy folyamatba, szerintem teljesen mindegy, hogy poharat értékesítek, marketinges vagyok, vagy éppen cementet akarok eladni, bármi, amiben hiszek, és eléggé fegyelmezett vagyok, és felépítek rá egy tervet, ahhoz tartom magam utána, és ezt folyamatosan agyalok azon, hogy hogyan tudom ezt még jobbá tenni, tök mindegy, hogy mibe kezd az ember, szerintem sikeres tud lenni benne, és fel lehet építeni benne egy sikeres vállalkozást. Szerintem ez az a gondolkozásmód, ami miatt én úgy gondolom, mivel ezzel rendelkezem, ami miatt én úgy gondolkodom, vagy úgy gondolom, hogy teljesen mindegy, mi történne, ezért nem félek egy nagyobb költségtől, ezért nem félek egy nagyobb befektetéstől a cégem szempontjából, mert úgy vagyok vele, hogy nehogy ezt ne tudjam már bármilyen szituációban megoldani, kitermelni, elhárítani az akadályt az útból, mert ha képes voltam oda eljutni, hogy egyáltalán ez eszembe jut, akkor onnantól kezdve én képes leszek, ha a probléma eszembe jutott, akkor a megoldás is ott van a helyén, csak jobban kell keresnem, és meg kell tudnom ezt találni, és akkor azt is képes leszek előhozni. És Kassai Lajosnak van egy nagyon jó mondása, hogy a jó idők puha embereket hoznak, a puha emberek nehéz időket, a nehéz idők kemény embereket, a kemény emberek pedig jó időket. És a mai világban
Amikor szerintem egy jó lét van, ugye a Covid rádöbbentett azért mindenkit, hogy hú, azért tényleg milyen, amikor nem annyira könnyű az életvitel, amikor elzárnak egymástól minket, amikor megnőnek utána az infláció hatására az árak, stb. Stb. Amikor egy ilyen szituáció van, és ebben az esetben valaki fegyelmezett és kemény tud maradni, akkor utána, amikor eljönnek a jó idők, és én ezért szoktam mindig a munkatársaimmal hát csörtéket vívni, mert azért én alapvetően egy eléggé keményen fogom az egész csapatot, meg néha otthon is, akkor ugye, tehát hogy én nekem ez van a fejemben, hogy mivel most jó idők vannak, és ha itt valaki kitartó és helytáll, akkor utána hosszú távon, amikor jönnek a nehéz idők, akkor könnyebben át tudja vészelni, és mint akár egy részvénypiac, ha visszaesés van, és ott tud vásárolni az ember, mert előre tartalékot képzett, akkor utána még nagyobb nyereséggel tud kijönni az egész szituációból.
Mindkettőtől elhangzott az a szó, hogy önfegyelem. És ugye ez nagy részt egyenlő a fókusszal is. De mégis vállalkozóként mikor vagy fegyelmezett, és az önfegyelmed mikor van a helyén? Tehát milyennél kell válni vállalkozóként ahhoz, hogy mondjuk fegyelmezett vállalkozóként tud magad jellemezni? Ezt mit gondoltok erről? Azért, mert én egyetértek azzal, hogy ez egyik legfontosabb hozzáállás a vállalkozáshoz, hogy fegyelmezettként fókuszban tartsuk magunkat, és megtegyük azt, amit éppen lehet, hogy nincs kedvünk megtenni, de akkor is annak ott van a helye, és ha mi nem tesszük meg, senki nem fogja megtenni helyettünk. De ti hogyan, mondjuk azt, hogy hogyan definiáljátok ezt az önfegyelem fogalmat magatokban?
Ami az én fejemben a legegyszerűbb, vagy leginkább leegyszerűsítő, az, hogy az élet is, amit ugye 168 óra, ugye ennyiből áll egy hét. Ez neked, meg mindannyiunknak fejenként, ugye ennyiből áll egy hét. És ebben a 168 órában, ami az optimális lenne, hogy 2 órában vagyok vállalkozó, akkor a maradék 166-ot megtervezem, és utána abban a 166-ban pedig a legtökéletesebb alkalmazotti fegyelemmel állok hozzá, hogy amit elmondott a főnök, én azt pontról pontra végigcsinálom. Nagyon örülnék, ha akár ez nálam pontosan ugyanígy lenne, de nyilván szerintem ez az, amire törekedni kell. Hogy minden egyes pillanatban, ami az én célom, ahhoz szükséges lépéseket én végig gondoljam, és utána a döntő pillanatban hű maradjak önmagamhoz.
Most erről egyébként azt jutott eszembe, hogy az önfegyelem a szokásokat hoz, a szokások meg eredményeket. Röviden, Lira, te hogy fogalmaznád már ezt az önfegyelem kérdését? Neked mit jelent?
Pont a Mátéra visszacsatolva egy picikét, mivel vezetőként is funkcionálunk, ezért én úgy gondolom, hogy nem tehetem meg azt a luxust, hogy amit én megtervezek egy héten, ahhoz nem állok bele 100%-ban, és teljes erőbedobással, hiszen mivel példakép funkciót is betöltök a csapaton belül, ezért a saját vállalkozásommal szúrnék ki vezetőként, hogyha én ezt nem tenném meg nap mint nap. Hiszen hogy várjam el tőlük, hogyha én sem csinálom meg, vagy én sem produkálom azt az önfegyelmet, amit valójában tőlük elvárok. És úgyhogy igazából maga az önfegyelem, én sosem alapvetően versenysportoltam, tehát nekem a gyerekkoromból egy hatalmas szakasz, ez kimaradt. Tehát nem az a szórakozás, barátok és a 100%-os... Versenytáncoltam, és nem voltak hétvégék, versenyre jártam, magánórákra jártam, edzésekre jártam, és ott én szerintem onnan hoztam azt az önfegyelmet, meg a konzekvenciát, ami utána a vállalkozásomnak az eredményességének is volt a kulcsa. Mert tudtam azt, hogy nekem azt meg kellett tennem, akkor is, még hogyha nem volt hozzá kedvem, mert utána rá egy hónapra, amikor versenyezni el kellett mennem, akkor utána kellett hoznom a számokat és az eredményeket. És hogyha ezt nem tettem volna, akkor akár a szüleimnek a pénztárcájával játszottam, mert ők beletolták a pénzt, hogy én mondjuk fejlesztem önmagamat. Tehát egy ilyen, nem is az, hogy bizonyítási vágy, de mégis valahol legbelül ez volt bennem, hogy nekem le kell tennem valamit az asztalra, ahhoz viszont meg kell csinálnom akkor is, ha hozzá abban a pillanatban nincsen kedvem, mert a megbánás az sokkal tovább gyötör téged, mint hogy abban az adott pillanatban levő rossz dolgot mondjuk átérzed.
De hogy ez azért izgalmas, mert nagyon sokszor látom azt, hogy élsportolókból, különösen élsportolókból nagyon jó értékesítők, nagyon jó vezetők lesznek, mert hogy ezt a sportfilozófiát át tudják ültetni a mindennapokba. Neked egyébként, hogyha azt mondod, hogy 2 óra tervezés, 166 óra megvalósítás, akkor belülről mi adja az energiát ahhoz, hogy ezt megtedd, vagy hát közelíts hozzá?
Ha egyedül dolgoznék, akkor ezt nagyon nehéz lenne megtalálni. Viszont mivel munkatársaim vannak, ezért ők. Az, hogy én nekem az a felelősségem, hogy ővel együtt dolgozom, és hogy tudom belőle kihozni nála, akár erővel tudom átvinni, nála simogatni kell, ővel beszélgetni kell, vele el kell menni közös programozni, azon agyalni, akkor hogy lesz hatékonyabb egy értékesítési, egy eladási beszélgetés, egy munkatárs felvétel, ezen agyalni, azért, mert én nekem már jó, de neki még nem, és azt szeretném, hogy neki is jó legyen. Ha ő is tényleg azt szeretné, akkor meg én hogyan tudom beletenni az én részemet. Mert nyilván az ő sikerének a 20%-a vagyok én, 80%-a saját maga. De azt a 20%-ot, ahogy előre is mondta, 100%-ban akarom beletenni, mert úgy érzem, hogy ekkor fel. Mert én is korábban ezt megkaptam, mondjuk a saját vezetőimtől.
Ez azért izgalmas ez az egész, mert ugye mondjátok, hogy vezetőként is funkcionáltok, és nyilván a munkátok része az, hogy toborozni, hogy találni embereket, hogy csatlakozzanak hozzátok. És ez egy borzasztó nehéz műfaj egyébként. És hogy kíváncsi lennék, hogy ti hogy fogalmazzátok meg, hogy milyennek kell ahhoz lenni, vagy milyennek kell ahhoz válni, hogy egy másik ember azt mondja, hogy én elfogadlak titeket vezetőnek. Hol van itt a titok? Mert ezt nagyon sokan keresik.
Ez szinte női meg férfi oldalról is nem tök más.
Nekem
az elején például azért volt nehéz, mert ebben a szakmában, amiben mondjuk én elkezdtem vállalkozni, szinte ki lehet ezt jelenteni, hogy nem pedig nem volt nő. Tehát nem volt egy olyan példakép előttem, akit mondjuk ki le tudtam volna teljes mértékben másolni, ezért a saját utamat kellett kikalapálnom, hogy mi is az az én személyes brandem, vagy mi az az én személyes értékem, ami miatt hozzám mondjuk az emberek csatlakozni fognak. És én mindig azt mondom, hogyha nem élek olyan életet, amire mondjuk más irigykedve, vagy amire más azt mondja, hogy okay, ő letett valamit az asztalra, és igen, ez is sikeres élet, akkor nem is várhatom el azt, hogy mondjuk ő azt akarja csinálni, amit én a nap, mint nap mondjuk elvégzem így a folyamatos munkáimat. És hát alapvetően egy minta élet, egy minta napirend, egy minta egzisztencia, egy stabilitás, hogyha látja, hogy kiegyensúlyozott vagy, vannak személyes értékeid, és ez most már nem csak a pénzről szól, hogyha látja, hogy van pénzed, akkor ő majd biztosan fog jönni, mert a piac most már átalakult inkább így a személyes értékekben, és inkább a személyes értékek fontosak, mint sem az, hogy neked mondjuk mennyi pénzed, vagy mennyire tudsz mondjuk belőle egy eredményes vállalkozást kihozni. Hiszen akár hogyha ügyfélről van szó, akár hogyha munkatársról van szó, vagy új emberről van szó, akkor szerintem nem a terméket fogja megvásárolni, vagy nem a vállalkozásodba fog elkezdeni, hanem hozzád fog csatlakozni, és neked kell egy kedves, egy érzékeny, egy rugalmas, és tényleg egy példakép funkciót betöltened, ami miatt neki élvezet lesz mondjuk veled együttműködni.
Szerintem kell hozzá egy magas önismeret, én nekem mi a fontos, és ha én ezt nem tudom másnak megadni, akkor hogy várom el, hogy mástól egyébként megkapjam azt, ami nekem fontos. Tehát itt is ugye, talán te említetted is, hogy ugye a szokások vagyunk, ezt egy nagy országos igazgató mondta, hogy mindannyian egy rakás szokás vagyunk, és vannak siker, meg kudarc szokások. Tehát nincs mit szépíteni, az egyik jó, a másik nem jó. Lehet, hogy korábban... lehet, hogy több siker szokásom van, csak van egy olyan szokásom, ami meg mindent romba tud dönteni. Ezeket muszáj felismerni, mert lehet, hogy valami korábban szolgált és hasznomra vált, mert éppen abban az élethelyzetben, és ezért szerintem a folyamatos fejlődés orientáltság is szükséges, akár önképzés, akár egy vállalkozói közösséghez, klubhoz való tartozás, ahol más emberekkel tudunk kapcsolódni, más emberek szituációjából, élethelyzetéből tudunk tanulni, de hogy a folyamatos fejlődés az muszáj, hogy a szokásokat is érintse és alakítsa. Ebből kifolyólag például mondjuk a magas energiaszinthez ugye több minden szükséges, akár a táplálkozás, akár a testmozgás, akár a mentális egészség, vagy jó lét, igen. És hogy ezeken a témakörökön vállalkozok, én szerintem szintén muszáj, és az önfejlesztésbe kell szerintem így bele szeretni, hogy minden területén az életnek, vagy a saját életünknek, akár magán, akár vállalkozó élet, de minden területén van egy csomó olyan pont, amit lehet fejleszteni. Hogy hogyan tudok még jobban kinézni, hogyan tudok még egészségesebben táplálkozni, hogyan tudok még jobban aludni, hogyan tudok még produktívabb lenni, hogyan tudok még jobb emberi kapcsolatokat kialakítani, hogyan tudok még jobb párkapcsolatot kialakítani, hogyan tudok még jobb szülő lenni, stb. 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 És ezek mind ilyen kicsi challenge-ek. Robert Kiyosakinak láttam egy videóját, amiben hát most nem vagyok benne, biztos, hogy mind a négyem eszembe fog jutni, de az emberek világon négy kategóriába, ugye a cashflow négy szöget vitte egy kicsit más irányba, de négy kategóriába tartoznak. Van az, aki azt szeretné, hogy őt szeressék, van az, aki azt szeretné, hogy van három kategória, és van a negyedik, amiben azok tartoznak, akik nyerni akarnak. És szerintem nem tud eredményes vállalkozó lenni az, aki a kényelmet keresi, igen, az egyik a kényelem, aki azt szeretné, hogy őt szeressék, a harmadik azt nem tudom, de a negyedik, hogy biztonság. Ja, igen, biztonságban akar lenni, és a negyedik meg, hogy ő nyerni akar. Muszáj kialakítani azt a mindsetet, hogy én nyerni akarok. Tök mindegy, hogy mi a terület, de én ott első, legjobb, elől akarok lenni, dobogós akarok lenni, első akarok lenni, én sikereket akarok elérni.
És ez szerintem önbizalom kell egyébként, az első legfontosabb szerintem ezekhez, és nem az önbizalomból fog kialakulni azt, hogy te teszel ezekért, hanem alapvetően először tenned kell, és abból fog majd jönni az önbizalom. És szerintem így csúszik el nagyon sok ember, hogy nem mer lépni.
A vállalkozások sikerét leginkább az indulás kátolja. Ez a nem indul el, mert, és akkor gyertjük a sorba a kifogásokat, mit tapasztalhatunk, igen,
ahelyett,
hogy ezzel a dologgal, hogy rengeteg induló vállalkozással találkoztok ti is, és ti is voltatok induló vállalkozások. És ugye a sikerhessebben vezetek után, nyilván el kell indulni ezen az úton, mert egyébként, ha nem indulsz el, akkor sosem érsz oda a passzához. És ugye, mi kell az elinduláshoz? Mert ez az elindulás, ez megakadályoz nagyon sok vállalkozást abban, hogy hát ma nem hívom fel, majd holnap, ma miért pont őt hívjam fel, és akkor rengeteg kifogást legyártunk ebben. Na, nálatok mi az, ami titeket ezen túllendített? És lehet, hogy az elején nem sikerültek dolgok, de aztán szépen sikerre vitt szokásokat kezdtetek el egymás után pakolni. Szóval, mi kell ahhoz, hogy elinduljunk?
Szerintem alapvetően mind a kettőnknek meg volt az egészséges önbizalma az elején, hogy oké, hogyha... Az egészséges önbizalma.
Az nem volt meg.
Nem?
Csak nagyon szeretem
volna. Részemről én úgy voltam vele, hogy semmi nem tud történni. Az elején rengeteg nemet gyűjtögettem be, és igazából a nemeket hajpuráztam, mert nyilván ugye azok után mindig igenek fognak jönni. Tehát, hogyha nem bukok el, nem állok fel utána a saját lábamra, és nem indulok neki még egyszer, akkor saját magamtól veszem el a lehetőséget, hogy a fejlődési pontjaim mondjuk végig tudjak menni. És nyilván nagyon sok mindenben, kommunikációban, nagyon sok mindenben kellett fejlődnöm, ahhoz, hogy mondjuk meg tudjak nyerni olyan jó potenciálú embereket, mind ügyfél, mind munkatárs szempontjából, akikkel utána élvezet lesz az együttműködés, de ezeken az utakon végig kellett ahhoz mennem, hogy meg tudjam tanulni, hogy mi az, hogy valójában a vezetés, vállalkozásvezetés, embereknek a vezetése, és mi az, hogy ügyfeleknek a kiszolgálása, mert korábban ez nyilván nem volt meg bennem, tehát mindig a kudarcokon keresztül tanultam meg azt, hogy mivé kell majd később válnom, és hogy milyen személyiségi jegyeket kell felvennem ahhoz, hogy ezt tudjunk később működni.
Neked látni, hogy lett meg az önbizalmat, az egészséges.
Hát először meg kell tenned, amit tudod, vagy szarva, azt én meg a bátorság.
Csak táncolni, ezt is fogalmazom meg, hogy
nem szeretünk képesnek, de képessé tudunk válni. És ha el tudjuk hinni, hogy képessé tudunk válni, akkor képessé tudunk válni. Ez viszonylag ilyen bezárult ez a kör. Ettől nem bajogottam. Ez az el kell hinni, hogy képesek leszünk, hogy képesek vagyunk.
Hát gyakorlatilag a hit igazából. És ugye az a közösség, amiben például mi is dolgozunk, az ezt a hitet tudja erősíteni. Én azt láttam sok helyen, hogy csomó olyan munkatárs van, akivel azért nem kezdtem mondjuk el együtt dolgozni, mert még nem kerültem bele olyan közeli viszonyba. Ő nem tudta még megismerni annyira a mi támogató közösségünket, de a saját környezetében volt rengeteg karrier killer. Nem szándékosan, de mivel azok a személyek sem ismerték azt, hogy miről van szó, mi is maga a vállalkozás. Vagy ők nem hittek saját magukban, ezért ha ugye magyar ember hogyan működik, ha nekem nem megy, de másnak igen, az engem is rossz fényben tüntet fel. Tehát nem akarom, hogy neki is, nem akarom, hogy neki rossz legyen, csak azt nem akarom, hogy nekem még rosszabb legyen. Ezért inkább szeretek valakivel együtt panaszkodni, mint hogy az, aki mellettem van, ő sikeresebb lesz. Én maradok a helyemen, ugye az akkor egy rávilágít arra, hogy ja, én nekem nem jött össze, és ezért mondja valaki utána azt, hogy inkább ne csináld ezt hülyeség, maradj a biztos állásodban, jaj, csinálj valami. Az első fél évben engem a környezetemben, családom, mindenki hülyének tartott nyilván, mert én sem tudtam elmondani, hogy mit csinálok normálisan, én sem tudtam még felmutatni, tehát a milyen kis maga az egész vállalkozás, teljesen mindegy, hogy milyen területről van szó, nem elég, hogy egy szakma, hanem az is, hogy vállalkozói szinten űzöm azt a szakmát, az gyakorlatilag egy új tanulási folyamat. És nagyon sokszor, ha elkezd valaki vállalkozni, akkor nem elég az, hogy nyitok egy kávézót, ha 15 millió forinton befektetem, hanem bele kell fektetnem azt az 3 hónapot, fél évet, amíg megtanulok normálisan egy kávét megfőzni. Amíg megtanulok emberekkel beszélgetni, akkor elromlik egy szék, megtanulom megcsavarozni. Vagy mindenre fölvehetek embert, attól függ, hogy nekem van-e még elég tartalékom, vagy nincsen. Ha nincsen, akkor nekem kell megcsinálnom, és én nagyon sok vállalkozás ezért van az, hogy 10-ből egy az, ami mondjuk 6-7 évet tényleg, ha nagyon aktív, nagyon megyek 7 napot a 7-ből, és tényleg minden nyomok, ezért lehet az, hogy 10-ből csak egy az, ami ezt megéli sikeresen.
Ti nem vállalkozókból csináltok vállalkozót. És hogy mi az az ámbillenési pillanat, amikor mind az összes nehézség ellenére valaki igen tud mondani, tehát hogy hol vannak azok a pontok, amikor valaki meggyőzhető, hogy igen, ott van ez a rengeteg macera faktor, amit itt említett, de hogy mégis jobb lesz, mint hogyha nem, meg se próbálom.
Nem egy munkahelyet akarunk nekik adni, hanem megmutatni azt mentorként, igen, hogy hogy tud A-ból eljutni B-be, egy életvitelt, egy életstílust, amiben ha csak azt mutatom, hogy szép minden, az átverés. Tehát én az elejétől kezdve mondom, hogy itt van jó, meg rossz oldal.
De mégis a 100% fán maga a cél, az is szórakozás, az egész munkafolyamat. De mellette meg ugye mind a negatív dolgokat is együtt éljük meg, és együtt oldjuk meg, és mind a pozitív dolgoknak is együtt örülünk az új munkatársainkkal. És szerintem ez az elsődleges olyan fontos, hogy alapvetően az ember nem feltétlenül érdeklődik egy másik ember célja iránt, mert egy ilyen mókuskerékben van benne mindenki elfoglalva a saját munkájával, a saját dolgával, de azt, hogy te neked mi az álomutazásod, mi lenne az álomfizetésed, milyen autóval járnál, tehát maga az a fontos célokat, milyen életet élnél, azt valójában arra senki nem kérdez rá a másik személynél egy szürke hétköznapon. Mi viszont pont ezeket villanyoztatjuk fel így a kezdő munkatársakban, hogy oké, van élet 2.0 a mostani életed után is konkrétan.
Hát és ugye sokszor azért nincs meg az emberek, mert egy átlag gyerek 18 éves koráig 18 ezer lemet kap. Ő nem képes, nem tudja megcsinálni, nem lehet, nem modern munkatársam, aki azt kapta otthonról, hogy amihez hozzáérsz, az eltörik. Mi történt? Amihez hozzáérsz,
az tömegben is mondod, neked nem mondom, csak egy fahajó.
De még azzal, hogy
ugye egy lehetőséget adunk nekik, és ez a mi gondolkozásmódunk is, és folyamatosan egymásnak is, hogy oké, akkor mégis hihetek abban, hogy neked nyilván mivel szocializálódnak? Hát 350-400 ezer forint most már mondjuk az átlag bevétel mondjuk egy embernél Magyarországon. Hát abból nagy házat, szép autót, jó környéken,
kicsit sem.
Nagyon mer álmodni az ember. És igazából a mi felelősségünk a mai életünkben már az is szerintem, aki jól menő vállalkozó bármilyen területen, neki az a felelőssége, hogy többi vállalkozót tudja edukálni, hogy
Figyelj, amúgy az én jelenem, az tud lenni a te jövőd is, ha így, meg így, meg így, meg így csinálod a dolgokat.
Itt pont innen csatlakozik ez a közeg és a közösség. Ugye az, hogy egy támogató közegben kezd el vállalkozni, az, hogy egy támogató közegben kezd el fejlődni, közösségben együtt fejlődni, ahol lehet, hogy más teszi fel azt a kérdést, aminek együtt teszed, vagy eszedbe se jutott, és mondjuk azt az aspektust is észrevett, amit a másik nem vesz észre, és mondjuk tud visszajelzést, vagy kap visszajelzést másoktól ebben a történetben. Ti hogy látjátok ezt a fajta, mennyi szerepet játszik a ti sikeretekben, az, hogy milyen közegben kezdtetek el fejlődni, milyen közösségben lélegeztek gyakorlatilag, tehát kikkel szívtak egy levegőt. Ez a kérdés, hogy ez hogy látjátok az, hogy ez mennyi szerepe van ennek a sikerben?
Szerintem sok. Nyilvánvalóan az a mondás, hogy annak az öt embernek lesz az átlaga, aki a legtöbb időre töltött. És ez szerintem abszolút helytálló. Ugyanis nyilván ugye az egymást húzzák felfele az emberek ugye nap, mint nap, tehát szerintem azt, hogy milyen közösségben dolgozol nap, mint nap, milyen emberekkel ápolsz kapcsolatot, és akár milyen külsős képzésekre mész el, akikor egyébként szintén ismersz meg új embereket, az abszolút fontos és nagy. Jól látom.
Én is ugyanúgy ebben a gondolkozásban, vagy ugye ezzel a gondolkozás állok hozzá, és itt hozok egy példát is, ugye 2020 március írtakori. Előtte teljesen természetes volt, hogy mindent személyesen csináltunk. Személyesen volt az ügyféltárgyalások, felvételik, csapatprogramok, minden. Ott ugye rá voltunk arra kényszerítve, hogy online-ra átálljunk, és nem csak nálunk, hanem az egész cégünknél, egy kicsikét, meg annyiként az egész magyar pénzügyi piacon, az, hogy toborzás, új munkatárs, találás, felvétel, ez rendkívül visszaesett. Ez a szám. Nálunk utána egyébként újra visszajött, mert mi mástenek képesek vagyunk folyamatosan növekedni, de alapvetően, amit én is észrevettem, hogy ha csak online akarok valakivel együtt dolgozni, sokkal nehezebb lesz, mert ő egy inger szegény környezetben mondjuk vidéken él, sokkal több energiát kell nekem is, meg neki is beletenni. Mint ha van egy olyan hely, egy közös irodánk, ahova bejövünk, közösen töltünk időt, közösen programozunk, közösen dolgozunk, tudok visszajelzést adni, ő hal másokat, gyorsabban tud fejlődni, és van hova való tartozás érzése.
Mindkettőtöktől hallottam azt, hogy képes vagyok. Ez egy egyszerű kifejezés, ami én arra szoktam ezt használni, hogy képes vagyok megtanulni azt, amit meg kell tanuljak ahhoz, hogy haladjak, vagy képes vagyok megszerezni azt, ha nem akarom megtanulni azt, amit. És alapvetően ez a képesnek lenni, ez egyfajta olyan vállalkozói mindset, hogy lehet, hogy még nem látom, hogy hogyan, de tudok, hogy képes vagyok.
De eljutok oda.
Igen. És ugye, ha mással nem ezzel érdemes ez zárni ezzel a gondolattal ezt a beszélgetést, mert vállalkozóként legyünk képesek, és higgyük el, képesek vagyunk, mert azt gondolom, hogy ez egy legfontosabb olyan vállalkozói gondolat, vagy hozzáállás, vagy mindset, ami fontos, hiszen folyamatosan tanulnunk kell.
Én is csak azt akartam mondani, hogy az energiátokat köszönöm, mert nagyon izgalmas volt az, ahogy gyakorlatilag mindsetből indultunk, és építkezett a dolog, és hát persze hallgattunk gyakorlatias dolgokat is, mint az állandó fejlődés, a kudarc tűrőképesség, de mégis valahol talán az energia az, ami a leginkább átjön, hogy az megvan, vagy nincs. Mert hogyha van lendület, akkor az valamerre megy, az nem statikus. És nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok a Gründön, és hogy tudtunk beszélgetni, és ezt az energiát elhoztátok nekünk.
Köszönjük szépen a meghívást!